Azért hoztuk ide ezt az ige szakaszt, mert a napi bibliaolvasás kapcsán találkozhattunk a törvénnyel, és találkozhattunk Jézus Krisztusnak az írás magyarázatával. Az első, legfontosabb ige, amiről szeretnék most beszélni itt a bibliaórás közösségben, és amit én ebből megértettem elmondani nektek, az a 17. és következő versekben található. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Ideig szeretném hozni az idézetet. És azért hozzuk ide ezt a kérdést, mert régóta, gyakorlatilag a teológia története óta, az Új Szövetség első századai óta hatalmas kérdés az, hogy Jézus Krisztus hogyan is áll a törvényhez. Mi a viszonya? Hogyan kapcsolódik Jézus Krisztus, hogyan kapcsolódik az evangélium, hogyan kapcsolódik a törvény? És tudjuk, számomra is nagy igéje volt a mi Urunknak, amikor újra felismertem a rómaiakhoz írott levélnek a meghatározását, hogy a szeretet a törvénynek a betöltése, ez a Róma 13.10-ben olvasható és található. Mert hogy a régi gondolkodás azt mondja, az ószövetségi gondolkodás azt mondatja, hogy a törvény betöltése, a törvénynek a megtartása, és majd itt ezeket a szavakat egy picit vizsgálni is fogjuk, megtartani vagy betölteni a törvénynek a megtartása az elvezethet az élő Istenhez. És rögtön azt is érezzük, és azt is gondoljuk, hogy a törvénynek a megtartása az egyfajta cselekedetiséget jelent, egyfajta odafordulást jelent, a hétköznapi gyakorlatot jelent, egy rendszabálynak az elismerését, elfogadását jelenti. Az első, amit szeretnék elmondani, az az, hogy az Ószövetségben szereplő kifejezés, törvény, az nem egyetlen egy szó. Magában a Szentírásban is találunk erre vonatkozólag már némi fajta distinkciót. Az első és legfontosabb, amit a törvénnyel kapcsolatban hallhatunk, egy héber kifejezés, ez a Tóra kifejezése. És egyébként ebben az ige szakaszban, nyilván nem a Tóra szó szerepel, mert hogy ez egy görög szöveg, hanem a nomosz szó szerepel, de rendszeresen az Új Szövetségnek, meg hát az Ószövetségnek a fordítói is, amikor a héberben a Tóra szó szerepel, akkor ők a nomosz kifejezést használják. Ez némiképpen ismerős lehet a hétköznapi életből is, hogyha valaki mondjuk törvényszegő, vagy nem tartja be az előírásokat, akkor ugyancsak ebben a kifejezésnek a fosztóképzés változatával találkozunk. De a Tóra az nem feltétlen, vagy leginkább nem azt jelenti, hogy bizonyos parancsolatokat megtartok, bizonyos előírásokat megtartok, hanem a Tóra az összességében jelenti a kinyilatkoztatott tanítást. Istennek kinyilatkoztatott tanítását jelenti. Aztán vannak olyan szinonimák a törvénnyel kapcsolatban, mint a micvá, vagy a mispát, vagy a hók, ami rendelkezést jelent, a micvá pedig parancsolatot jelent. Ezeknek számos kapcsolata jelenik meg az Ószövetségben, és bizony, amikor erről olvasunk, akkor nem egyszer a törvény fordítással találkozunk. Aztán, amikor Jézus Krisztusnak az életét vizsgáljuk, és Jézus Krisztusnak személyével találkozunk, akkor pedig megjelenik egy olyan kifejezés is, most már nem a szavakon lovaglunk, hanem hogy Jézus egy reformer volt, aki minden tekintetben változást akart hozni az ő népének az életébe, vallásosságába, mindennapjaiba, és így akarta megmutatni az igazi Istent. Ő nem a rabiknak az iskolájában tanult, nem úgy kapott információkat, hogy egyfajta hagyományos rendet követett volna, hanem hogy a mennyei atyával való kapcsolata miatt egy önálló csatornán keresztül valami novumot hozott a hétköznapok életébe. Ő nem volt farizeus, és hát persze találkozunk azzal is, hogy őt és a tanítványait éppen abban vádolják az írástudók és a farizeusok, hogy nem tartják meg a törvényt, hogy figyelmen kívül hagyják Mózest. És hát adódik a kérdés, hogy akkor ki a nagyobb, Mózes vagy Jézus. Ebből adódik egy kérdés, hogyha ezt a kettőt egymás mellé állítjuk, azaz, hogy mit is jelent a törvény, mit is jelent a mi szakaszunkban szűkebben a Tóra, az isteni kinyilatkoztatás, és milyen ebben Jézus Krisztusnak a viszonya. Hogyan viszonyul Jézus az Ószövetséghez, vagy az ószövetségi iratokhoz? Már maga a felolvasott szakasznak a fordítása is több lehetőséget kínál számunkra, mert hogy itt a legújabb fordításunkban is azt olvassuk, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem egyszer ezt a szókapcsolatot, amit itt olvasunk, azt lehet úgy is fordítani, hogy a törvényt és a profétákat. Tehát nem megengedő, hanem összekapcsolódó a törvény a profétákkal szorosan összekapcsolódik. Azt is be kell vallanom, hogy Balla Péternek az egzegetikája alapján tanultam, vagy készültem erre az alkalomra, és az ő alaphipotézise egy hosszú dolgozatban kifejti azt, hogy itt, amikor a törvény és a proféták kifejezésről van szó, akkor egymás mellettiségről van szó, és ez Balla Péter szerint a teljes ószövetséget jelentette. Törvény és proféták, azaz a teljes ószövetség, és az alapkérdés akkor már nem is az, hogy Jézus hogyan áll a törvényhez, hanem hogy hogyan áll a teljes ószövetséghez. Ha megengednénk magunknak azt a munka hipotézist, sokan megengedik, most eljátszunk ilyen nagyképűen ebből a gondolatot, hogy mi mit engedhetünk meg magunknak, hogy a kettőt szétválasztjuk, azaz úgy fordítjuk, ahogyan a felolvasott bibliai szakaszban, ahogy a törvénynek, ahogy Jézus be akarja törteni a törvényt és a profétákat, akkor pedig a legtöbb magyarázat azt mondja, hogy a törvénynek való engedelmességre utalít Jézus, és a proféták kapcsán pedig a messianisztikus ígéreteknek a beteljesedésére. Ezzel kapcsolatban még egy, hát azt nem mondom, hogy sok bevezető gondolat lesz, de még egy bevezető gondolatot kell mellé tenni, amikor sokan kérdezik meg azt is, hogy Jézus Krisztusnak az Ószövetséghez, most mondjuk így az Ószövetséghez való viszonyát, vagy a törvény és a profitákhoz való viszonyát próbáljuk értékelni, akkor ez a fajta értékelés, egy etikai válasz tulajdonképpen, ez vajon egy örök érvényű etika-e, azaz minden időkben érvényes etika-e, vagy pedig egy átmeneti időszakra vonatkozó etika-e. És mielőtt nagyon könnyen döntenék ebben a kérdésben, és hát természetesen a voksunkat oda tennénk, hogy ez egy örök érvényű etikai kijelentéssel Jézus Krisztusnak, azaz minden időkre, minden körülmények között érvényes megfogalmazás. Bojki professzor úr, aki tanárom volt a teológián, és hát én csak avval tudok, hogy mondjam, dicsekedni, hogy én pedig számítástechnikára tanítottam őt. Ő egzegézisre, én meg arra, hogy hogyan lehet a 175 oldalas német dolgozatát a hajnalban még visszaszedni a kukából, amit az utolsó korrektúrában eltüntetett, és reggel 6 órakor jöttek érte Németországból, viszik ki a nyomdába, és egy úriember volt, Bojki professzor úr, mindig nyakendőben, öltönyben, nagyon elegánsan és nagyon, nagyon egyenesen járt, egyenes jellemű ember volt, és valaki 6 órakor kopog a kollégiumi szobának az ajtaján, és hát el sem tudtuk képzelni, ki az reggel 6-kor, és egyszer csak egy fiú kollégiumi szobába bebucskázik a professzor úr, és kétségbe esetten kéri, hogy hát segítsek, mert itt nagy baj lesz, hogyha ha nem találja meg a letörölt teljes német korrektúráját a Jézus Asztal közösségei művének. Szóval a Bojki professzor úr azt mondja a szövegelésnek, süketelésnek vége, azt mondja, hogy abban az értelemben Jézus hegyi beszédét egy átmeneti etikának kell tekinteni, hogy Jézus arról az időről beszél, amikor két dolog történik majd meg, azaz megszűnik a törvény, és tulajdonképpen megkezdődik az újjáteremtés. Tehát, hogy a törvénynek az érvényességéhez hozzá kapcsolódik az újjáteremtésnek az időszaka is, és hogy ennek a feszültsége okozhatja azt, az eszkatolikus feszültsége okozza azt, hogy itt egy radikális dologra kell gondolnunk. Úgy tudnám ezt leginkább megfogalmazni, érthetővé tenni, ha nem is jó hasonlat, hogy amikor az embernek az élete egy olyan szituációba kerül, ahol nagyon gyorsan, pillanatok alatt, világgyorsan, nagyon erős etikai döntést kell meghozni, mert ezen az élete múlik. A hogyan továbbja a múlik? A jövője múlik rajta. Ezt nevezi Bojki professzor átmeneti jellegűnek, nem azt, hogy két évre vonatkozott csak, hanem hogy abban a szituációban hangzik, hát, amikor valami nagyon radikális döntésnek kell az ember életének megtörténnie. Éppen ezért Jézus és az Ószövetség vagy törvény kapcsolata az mindig nagyon-nagyon személyes. Az Újszövetség kutatók megvizsgálják azt, hogy Jézus milyen idézeteket mond, amikor halljuk az Új Szövetségben az ő bizonságtételét. És Mózes öt könyvén kívül a legtöbb idézet Hóseás prófétától és Ézsaiás prófétától származik. Éppen ezért a hegyi beszédnek a kulcsa az a kifejezés, hogy Jézus az Ószövetségnek, a törvénynek és a profétáknak a tanítását nem érvényteleníti, hanem betölti. Nem azért jön, hogy az Ószövetséget érvényen kívül helyezze, hanem azért, hogy egy magasabb szinten, a törvényadó valódi szándékát ismerve elmondja és betöltse. Nem szabad ezt elfelejtenünk. Jézus tehát a törvénynek a betöltésére törekedett. Az a szó, amit a törvény betöltése kapcsán olvasunk, annak a szónak két síkja van, ennek a görög szónak két síkja van. Az első síkja, hogyha Jézus tanítására értjük, akkor egészen bizonyos, hogy itt egyfajta úton kell járnunk. A másik pedig, hogyha Jézus történetére és cselekedeteire vonatkoztatjuk. Hogyha Jézus tanítására vonatkoztatjuk azt, hogy betölti, akkor ennek az értelme a következő. Előhozni a törvény igazi, lényegi értelmét, mondani valóját megvilágítani. És ebben az értelemben úgy viselkedik Jézus a törvénnyel, ez a szó ezt jelenti, így ahogy mondjuk beletölteni, hogy Jézus annyiban tölt bele a törvénybe, hogy teljessé legyen, mint amikor a poharat teletölti valaki, megtölti színültig. Nem egy új anyagról van szó, tehát itt nem egy szörp készül el, hogy oldott anyag és oldószernek a kapcsolatáról van szó, hanem egészen egyszerűen Jézus a törvénynek az eredeti értelmére utal. Ezt jelenti a betölteni kifejezés itt a Szentírásban. Még egyszer mondom, ez a tanításra vonatkozik. Tehát ha úgy értelmezzük ezt a szakaszt, hogy Jézus azért jön, hogy a törvényt és a prófétákat betöltse, és itt most a betölteni igének azt a síkját vesszük, hogy a tanításra vonatkozik mindez, akkor kétségtelenül arra kell utalnunk, hogy Jézus előhozza annak az eredeti értelmét, mondani valóját, és abban az értelemben egészíti ki, hogy helyére kerüljenek a dolgok. Tehát nem novumot tesz hozzá, hanem visszatölti az eredeti formájába. Olvastam még egy másik valapét, hát sokat olvastam ezzel kapcsolatban, de valapételen kívül egy etikai művet is, Sebesi Jenőnek az etikai művét, aki a törvényt másféleképpen közelíti meg, és arról beszél, hogy vannak a világban természeti törvények, és hogy néhány oldalt szentel annak a kérdésnek, most itt elvonatkoztatok az ige magyarázattól, egy másik kérdést hozok ide, annak a kérdésnek szentel néhány oldalt, hogy lehet-e egyébként becsületes valaki nem keresztény emberként. Hogy ez erkölcsös dolog-e? És az a megállapítás, hogy igen, természetesen lehet a természet erkölcsi törvény alapján valaki becsületes, lehet valaki jó szívű. Hozzáteszi, hogy értsük jól, itt most nem a becsület a bűn, meg nem a jó szívűség a bűn, de hogy ez nem változtat az embernek az Istenhez való kapcsolatán. Attól, hogy a természeti erkölcsössége alapján ezeket megteszi, attól nem változik az Istennel való kapcsolata. És azt mondja Sebestyén Jenő, hogy tulajdonképpen Jézus azt teszi, hogy ami a paradicsomi állapotban természetszerűleg az embernek a belső törvénye volt, azt állítja helyre. Arról a törvényről van szó, amely törvény széttöredezett, összetört, amely megromlott. Tehát a betölteni kifejezés elsődleges értelme az az, hogyha a tanításra gondolunk, Jézus előhozza az igének az eredeti értelmét. Ha a másodikra gondolunk, azaz, hogy Jézus története cselekedeteire vonatkoztatjuk a betölteni kifejezést, akkor pedig az azt jelentheti, hogy Jézus megváltás történetében beteljesednek a proféciai jövendőlések, hogy életével, szolgálatával eleget tesz a törvény követelésének, azaz az engedelmességnek. És hogy Jézus beteljesíti a törvényt és a profétákat halálával és feltámadásával. Ezt jelentheti itt, ebben az igében mindaz, amit olvastunk és hallottunk. Számomra ez egy nagyon fontos megerősítés volt, és arra bátorít engem, hogy ebben az értelemben olvassam és hallgassam Jézus Krisztusnak a tanítását. Ha ezen belül konkrétabb kifejezéseket is szeretnénk még megtanulni és megtapasztalni ebből az igéből, akkor leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindaz, amit itt az igében, mint ennek az alaptételnek a kifejtésében olvasunk és hallottunk, az mindegyik ige versben így kezdődik, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, én pedig ezt mondom nektek. Legtöbbször megint csak ellentmondást, vagy ellenpárokat szoktak ebben a kérdésben felfedezni és megismerni. Mint hogyha Jézus azt mondaná, ismeritek az Ószövetség tanítását, de én egészen más tanítok nektek. Ezt fel kell felejtenünk, ezt a magyarázati formát, ez egy téves gondolkodás. Egészen egyszerűen tarthatatlan. Mert Jézus nem magával a törvénnyel száll szembe, hanem annak az elferdítésével száll szembe. A farizeusok és írástudóknak a bűnével száll szembe. Nem mond ellene a törvénynek, hanem feltárja annak az igazi értelmét. Hogyan? Azokban a szakaszokban, amikor Jézus azt mondja, hogy hallottátok és megmondatot, én pedig azt mondom nektek, az első, amit látunk, hogy mindig van egy részlet az Ószövetségből. Felidéz valamit Jézus az Ószövetségből. Ne ölj, ne paráználkodj, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Egyetlen egy olyan szakasz van, amit abszolút nem találunk az Ószövetségben, ez az utolsó, szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Itt az Ószövetségben teljesen mást olvasnánk, és teljesen mást tanulnánk Mózes harmadik könyvében, amikor is arról van szó, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Amire most fel kell hívnom a figyelmet, az a korabeli írás magyarázatnak egy eszköze, és mi sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Jézus nem azt mondja, hogy megiratott. Nagyon sokszor olvassuk ezt a Szentírásban, hogy megiratott, hogy leírták, hogy így olvassuk az Ószövetségben. Ez egyébként ismert, csak nem használt kifejezés, mert a grafológia kifejezés az a görögből pontosan ez a szó. Gegraptájnak nevezik, vagy gegraptájnak nevezik ezt a kifejezést, hogy megiratott. Ebben benne van a grafológia kifejezés. De itt nem erről van szó, hanem itt arról olvasunk, hogy megmondatott. A régiek megmondták. És hogy nem azt mondja Jézus, hogy olvastátok, hanem azt mondja Jézus, hogy hallottátok. Ez az, ami biztosít bennünket arról, hogy Jézusnak még egyszer nem az Ószövetség igéjével van gondja, hanem annak az értelmezésével. Az ellentét ebben található. Jézus ugyanis minden tekintetben az engedelmességet hirdette meg. Engedelmeskedni kell Isten szavának, Isten törvényének. Ez található tulajdonképpen az összes szakaszban. Jézus Krisztus egészen konkrétan abban az értelemben mutat rá az igének a mélységére, hogy elővesz az Ószövetségből egy ige szakaszt, és az ige szakasznak a kifejtését, azt megpróbálja elvonatkoztatni a szószerűségtől, vagy a betűszerűségtől. Ilyet olvasunk például az igében. Hallottátok, megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, megérdemli az ítéletet. És hát egészen klasszikus módon fel tudnánk sorolni tulajdonképpen mi magunk is azt, hogy nem ölünk mi. Nagyon könnyen mondhatta ezt az egykori zsidó ember is. Formális tekintetben sohasem ölt, sohasem gyilkolt. Jézus azonban rámutat ennek az igének a mélységére, rámutat arra, hogy tulajdonképpen a harag az milyen nagy úr az embernek az életében. Hogyan teheti az embert teljes egészében tönkre? Hogyan húzhat le? Hogyan vesz ki tulajdonképpen az életnek a minden napjaiból mindaz, ami az öléssel kapcsolatos. János levelében ugyanis a következőt olvassuk. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos. Így olvassuk 1 János 3.15-ben. Azaz Jézus rámutat arra, hogy nem formalitásról van szó, hanem arról van szó, hogy mi volt az Istennek a célja, eredeti terve az emberrel kapcsolatban, hogy elkerüljön bennünket az a gondolat, hogy a másik bárcsak meghalna, elpusztulna. Pedig van ilyen az életben, hogy az ember efféle gonoszat kíván. És itt Jézus erre mutat rá, nem ellene akar mondani a törvénynek, hanem az értelmét, a mélységét fejti ki, és nyilván úgy ad hozzá, hogy ez mindenki számára érthetővé váljék. Vagy a másik kifejezés, a testi vágynak a kifejezése, ne paráználkodj, én pedig azt mondom, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, az már paráznosságot követett el az ő szívében. Mint hogyha a ne paráználkodj parancsolatot csak abban az értelemben lehetne érteni, ahogyan olvassuk egyébként a 10. parancsolatban is, hogy ne kívánd a fele barátodnak a feleségét. Jézus kiterjeszti ezt, és a kívánságról beszél. Arról, ami megronthatja az emberi életet. És nyilván ennek kapcsán jelenik meg tulajdonképpen az önmegtartóztatásnak az életszentsége. Itt nem a házasságon kívüliségről van szó, hogy legyünk házasságon kívüli emberek, hanem az életszentségről van szó. Nyilván volt, aki ezt félreértette, olvastam arról, ha megtalálom, akkor ide is hozom, hogy például a keleti egyházatja, Origenész egészen konkrétan ezt úgy értette, ezt a szakaszt, hogy megtagadott magától mindent, megtagadta magától az ételt, az italt, megtagadta magától még az alvást is, és egészen konkrétan saját magát kasztrálta, hogy így kedvesebb legyen az Isten előtt. Aztán még jó, hogy az egyik zsinat, talán a Nicei zsinat azt mondta, hogy ez teljesen Biblia ellenes kifejezés. Jézus arról beszél, hogy hogyan lehet az életet életszentségében, a házasságban megélni. És végül hadd hozzak ide egy utolsó magyarázási formát, ami talán a legérthetőbb magyarázási formája, vagy magyarázata ennek az ige szakasznak. Ezt egy internetes oldalon olvastam, amikor is az alap föltétel és az alap hipotézis az, amit egyébként ismerünk másoktól is, Szűcs Ferenc is szokta mondani, hogy a bűn az sokszor nem azt jelenti az embernek az életében, hogy mi az, amit elkövettem, hanem a bűn jelentheti azt is, hogy mi az, vagy pontosabban ki az, aki hiányzik az életemből. És a magyarázó, amikor ehhez a szakaszhoz ér, akkor azt mondja, hogy itt nem csak egyszerű tiltásokról és szabályokról van szó, hogy mit, hogyan kell tennünk, és mit nem szabad tennünk, hanem ahogyan Jézus megtölti vagy betölti a törvényt, rámutat tulajdonképpen a hiányosságunkra. Mert Jézus nem véletlenül beszél a törvénynek a betöltéséről, és nem a törvénynek a megtartásáról. Arról beszél, hogy mi az, amit olvasunk a Szentírás. A parancsolat az, ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. A hiányosság pedig az, hogy nincs bennünk elég szeretet, hogy nem tiszteljük elég a másik ember tulajdonát, hogy nincs bennünk elég hűség. Mert az elsőt, így szó szerint a parancsolatot könnyű megtartani. De mi a helyzet a hiányainkkal? Van-e benned tökéletes, önzetlen szeretet, tisztelet, hűség, Isten és minden embertársad iránt? És erre már nehezebb válaszolni. Sokat lehet vitatkozni azon, hogy mi a parancsolat, de azon, hogy mi az én hiányom, arról már csak én magam tudok beszélni. Jézus nem szigorította meg a törvényt, hanem az igazi értelmét mutatta be, hogy nem csak az a lényeg, hogy ne olcsuk ki a másik embernek az életét, hanem hogy annyira szeressük a másikat, hogy még a haragunk se ragadjon rajta. Hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. E kettőtől függ az egész törvény és a proféták. És végül azt szeretném idehozni, ahonnan magát az alkalmat kezdtem, hogy Jézus Krisztus a törvényhez való viszonyát azt úgy értelmezte, ahogyan Pál megértette, hogy a szeretet a törvénynek a betöltése. És ezt nem nekünk kell betölteni. Ezt már Jézus Krisztus hiánytalanul betöltötte helyettünk. Betöltötte a mi hiányosságainkat, hogy a törvény ne azt követelje tőlünk, amit úgysem tudnánk teljesíteni, hanem hogy Isten kegyelme uralkodjék a mi életünkben. Amen. És hát természetesen hozzászólhatunk, elmondhatjuk a gondolatunkat mindahhoz, amit
mondom.
Aki szeretne szólni, azt kérem, hogy valamilyen formában jelezze, hogy szóljon bátran.
Zoltán Sándor vagyok.
Sándor, köszönjük.
Lehet, egy kicsit eltereli a mondandótról a kérdésem a figyelmet. Én az első, tehát a 17. versre kérdeznék rá, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelni tegyem a törvényt és a proféták tanítását. Ezt gondolták? Akár a tanítványok, akár a tömeg? Tehát, hogy valahogy így tekintettek Jézusra, hogy na majd most ő eltörli? Nem kötekedő kérdésnek szánom, hanem csak, hogy mit gondolhattak.
Hát ugye azt kell látnunk és értenünk itt az ige szakasz előtt, ami végig meghúzódik tulajdonképpen a Jézus Krisztus személye körül, hogy tudnélik, Jézus például szombaton gyógyít, vagy Jézus a tanítványaival kalászt morzsol ebben, megszegi a munkának a törvényét. Ebben az értelemben Jézust állandóan kísértette az a külső kérdés, hogy milyen hatalommal teszi ezt. hogy neki nem fontos, akkor ezek szerint Mózes János evangéliumában el is hangzik ez a kérdés a 6. fejezetben, hogy hát a nagyobb vagy-e, ami atyánknál, Mózesnél. Tehát ez mondtam a nomosz kifejezést, mondtam a fosztóképzőt, ez az anómia, tehát a törvényen kívülisége, az végigkísérte Jézus Krisztust. Ez ugyanis halálos bűn volt. Tehát, hogyha valaki tagadja a törvényt, az méltó a halálra, be lehet citálni a Sanhedrin elé, és hát lehet kezdeményezni, mint ahogyan kezdeményezik is Jézus Krisztusnak a kivégzését. És Jézus ezért beszél erről. De közben, amikor azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni, ezzel nyilván a korabeli írás magyarázóknak a tanítására, vagy mindennapjaira is válaszol, mert radikálisan beszél a törvénynek a lényegéről. Nem formalitásról beszél, hanem a törvénynek a mélységéről. Nem szószerintiségről beszél, Jézus nem szószerintiségről beszél, hanem pontosan arról, hogy mi a törvénynek a lényege. Balla Péter ír még egy olyan szakaszt is, hogy a lélek és a törvény az összekapcsolódik Máté evangéliumában. Tehát itt nem két külön funkcióról van szó, hogy valamit a lélek ad, és valamit pedig a törvény, hanem azt mondja, hogy a törvényemet a belsejükbe helyezem, ez a nagy profétikus pünkösdi gondolat, hogy nem eltörlődik a törvény, sőt ennek még van egy másik, így mondom most, hatástörténeti válasza is, hogy egyébként pünkösd az nem csak az agatásnak az ünnepe volt a zsidóságban, tehát nem csak egy háladás ünnep volt, hanem a törvény adásnak az ünnepe volt, és ekkor teljesedik be a profécia, amikor olvassuk, hogy törvényemet a bensejükbe helyezem, a szívükbe írom bele. Tehát igen, a vád Jézussal szemben az volt, hogy törvények kívüli, anomista, és éppen ezért méltó lehet a halálra.
Köszönöm szépen!
Köszönöm. Péter, parancsolj! Igen, így
van. Nekem nagyon tetszik a magyarázatos Bibliába, amikor ezekről az ellentét párokról ír, hogy ezekben az ellentét párokban, amit felolvastál a Biblia óra elején, hogy vannak olyan törvények, amiket Jézus elmélyít, van olyan, amit kiigazít, és van olyan, amit visszavon. És ez így konkrétan nincsen megnevezve, hogy melyik, én próbáltam ezt magamnak beleírni, és ami itt az egyik izgalmas, hogy visszavon, hogy melyik lehetett. Én úgy gondoltam, hogy ez az, amikor azt írja az írás, hogy hallottátok azt is, hogy megmondatott a régieknek, ne esküdj hamisan, az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál, én pedig azt mondom neked, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Uh-huh. Ennél én azt gondolom, hogy ez lehet az, hogy semmire se esküdjünk, ne csak Istenre, semmire ne, egyáltalán ne esküdjünk, hogy ez én úgy gondolom, hogy ez lehet az, hogy mint egy visszavont törvény. Másik gondolatom az volt, hogy ugye, nem tudom pontosan, de ha jól emlékszem, több száz törvény volt az Ószövetség.
Hát, 600 fölött volt a törvényeknek és rendelkezéseknek a száma, igen. 365 parancsolat az van, és 600 fölött van az összes a betartandó törvényes része. Az igében megkereshetem, hogyha
Nem is ez lett volna a kérdés, ez csak úgy emlékeztem rá, hogy több száz volt, és itt ugye az szerepel, hogy egy ióta sem vészel a legkisebb törvény se, és van egy érdekes dolog, amire én úgy gondoltam, hogy ez pedig a tisztasági törvényekkel kapcsolatos, amikor az van, hogy nem mondom pontosan, de hogy húst ne egyél a vérével. Igen. Jézus Krisztus pedig azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy ami bemegy a szájon, hanem ami kijön. És tulajdonképpen ezzel gondolom ezt feloldotta.
Igen. Tehát én azt értem, Péter, amit mondasz, közben pedig arra szeretnék utalni, hogy magának a törvényeknek ilyen formán történő megkülönböztetése, az nagyon-nagyon nehéz vállalkozás. Már csak azért is, mert hogy ez utóbbit, amit említettél, ezeket ilyen ceremoniális jellegű törvényeknek szoktunk nevezni. A teológia legceremoniálisnak hívja ezeket a törvényeket. Viszont nagyon nehezen választható szét az, hogy mi az, ami ebbe liturgikus rendben tartozik, és mi az, ami nem. Többek között azért, mert hogy a 10 parancsolatban is van liturgikus rend. Tehát, hogy maga a 10 parancsolat sem mentes attól, hogy ne lenne benne a ceremóniára utalás. Például a sabbattal kapcsolatban való, a megnyugvással kapcsolatban való utalás. Tehát én inkább annak azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus ebben az értelem, mégiscsak Jézus betölti ezeket a törvényeket. És hogyha Jézus betöltötte ezeket a törvényeket, akkor onnantól kezdve a törvénynek a rám gyakorolt hatása az Jézuson keresztül jelentkezik. Tehát például az áldozati törvények tekintetében egészen bizonyos. Tehát mi reformátusok az áldozati törvénynek a betöltését, nem csak Réka van ott, hanem ott van Verus is most. Most látjuk. Szia, Verus! Az előbb Péter bácsinak volt ott a kisunokája, Réka. Tehát, hogy mi úgy értelmezzük, hogy Jézus Krisztus helyettem, miattam és érettem halt meg. De ez csak akkor igaz, hogyha az életem, mert Jézus Krisztuson keresztül definiálom. Egyébként ez nem igaz. Tehát ez így nem igaz. Áldozat nélkül nincsen szövetség. Minden szövetséghez vér kellett. Ez nagyon kőkemény rendje a szövetség teológiának. Enélkül ez nem működik. Tehát nagyon nehéz ezt a szétválasztást megcsinálni, hogy mi lenne az, ami eltörlődött. Én inkább azt mondom, hogy mi az, ami, hogy minden Jézus Krisztusban töltetett be. Én így értem inkább az írást.
Köszönöm.
Köszönöm szépen, testvérek, akkor az alkalmat, és mindjárt, hogy is kell.